Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Rembrandt Részkarcok. Mítosz, szöveg, technika. Rényi András előadását közvetítjük az Elte bölcsészkaráról. Ötödik rész. A felvétel 2004. októberében készült.
Na, hát azt hiszem, hogy akkor elkezdhetjük a dolgunkat. Egész pontosan folytatnánk ott, ahol a múltkor abba hagytuk, Csordás Zoli barátom segítségével. Kis bepillantást nyertünk a részkarcoló művész mindennapos nyugeibe. És hát most az a kérdésünk tulajdonképpen, hogy hogyan tudjuk hasznosítani ezt a fajta technikai megközelítést, ezt a szempontot, ami sajátlagos esztétikai vagy művészettörténészi kérdéseink megválaszolásában. Annak érdekében, hogy tehát ugye még mindig ott tartunk, hogy volt egy 1632-es lázárkarcunk, és van egy 1642-es, és a kettő között mi az esztétikai különbség? Még mindig ez az voltak éppen egy kérdésünk, csak egy kicsit hogy szakadjunk ettől a két műtől ahhoz, hogy aztán majd hozzájuk visszatérve, kicsit pontosabban tudjuk a kérdést megfogalmazni. Úgyhogy a mai alkalommal a lázárlapokról nem is igen lesz szó, hanem azt gondoltam, hogy gyorsan megmutatnám azokat az ábrákat, részben múltkor láttak az Abraham Bosse-nak a traktátusából, a részkarcolás mesterségéről szóló traktátusából. Abraham Bosse munkája a 17. században számos kiadást ért meg több nyelven. Az első kiadása franciául 1645-ből való. Tehát a különböző karcoló szerszámok, a dúcok, és mi ez az ájjelű, amivel a lemezt tisztítják, illetve igen, nem tudok beszélni elnézést. A kormozásnak az ábrája, amiről ugye Zoli a múltkor elmesélte, hogy az alap, amelyet rá fölhordanak, ez a viasztartalmú saftaszító alap, az egy átlátszatlan valami, és hogy jobban lehessen látni a karcoló tűnek a nyomát, ezért bekormozzák, besötétítik. A savazásnak a technológiája az egész lemezt nem teszik be egy savfürdőbe, hanem csak azt a felületét öntözik meg savval, amelyre a savnak ellenálló réteget fölvitték, és aztán lecsorgatják egy ilyen tálcában a savat a dúcról, a lemezről, és hát ez a sajtó, a prés, a nyomtató, amelyen keresztül engedik ezt a nedvesített, illetve nedvszívó képességgel bíró papírt, amelyre aztán a nyomat készül. Na hát ez csak így kis hangulatképpen gondoltam, hogy megmutatom. A mű, amiről ma egy kicsit többet kellene beszélnünk, és aminek a kapcsán az egész technikai problémát szeretném felvezetni, az ez a 1633-ból egy datált karca Rembrandtnak. A datálás itt van alul az alsó szegélyén a képnek. Rembrandt saját kezűleg írta föl, hogy mit arról majd még beszélek. 1633-ban készült ez a karc, egy évvel a nagy lázárkarc után. Tehát amit ezzel a művel kapcsolatban technikailag elmondhatunk, az többé-kevésbé érvényesíthető a Lázár lapra is. Ezért nem mindegy, hogy milyen példát veszünk alapul. Tehát visszamennék a levételhez. Ez egy 51 centi magas és 40 centi széles, tehát igen nagy méretű, a részkarcásban szokatlan nagy méretű lap. Amit tudnunk kell róla, vagy amit tudhatunk róla, az, hogy Rembrandt ezt a karcot egy évvel korábban maga által festett festményről készítette. A festmény ma a müncheni Alte Pinakothekban van, öt másik képpel, azonos méretű vagy hasonló méretű képpel együtt. Ezek mind Friedrich Henrik vagy Frigyes Henrik helytartó megbízásából készültek a 30-as évek első felében. Egyébként annak a Konstantin Huygensnek a közvetítésével, akire hivatkoztam már a judásképpel kapcsolatban, mint aki az első nagy méltatását adja a fiatal Rembrandtnak. Tehát Huygens közben jár egy ilyen megbízás sorozatért Rembrandt számára, és meg is kapja, sikerül is ezt megszereznie, és az egyik legelső munka, ami elkészül, ez a festmény, amely azonban, és szeretném, hogyha nagyon világosan, megint egy a fixa ideám, de azt gondolom, hogy nem véletlen és nem oktalanul az, hogy nézzük meg, hogy a képnek a mekkora a mérete. Ez egy 89,5x65 cm-es festmény. Tehát 90 cm magas és 65 cm széles. Vagyis 1 kicsi. Ez egy kicsi kép. A részkarc a festménynek a másolata. Egy évvel később, valószínűleg kb. Egy évvel később másolata lehet. Most itt egy trükkös módon megfojtottam a részkarcot, azért, hogy lássuk, hogy ez a másolat valójában hogy is néz ki. Részben a másolat bizonyos szempontból elég pontos, más szempontból persze nagyon különbözik. Hogy függ össze a másolat és a részkarc, erről majd még a továbbiakban kell beszélnünk. Most egyébként csak azért mutatom, hogy lássuk, hogy nyilvánvaló dolog, hogy a festmény és a részkarc között ilyen szoros genetikus összefüggés van. Maga a festmény azonban szintén előképre megy vissza, elég jól lehet ezt tudni. Rembrandt maga egy tőle nagyon szokatlan szignót alkalmaz ezen a részkarcon, Rembrandt fécit, F, tehát Rembrandt készítette, cum privil 1633. Nos, ez a cum privil, ez tulajdonképpen nem más, mint a mai copyright jelzésnek megfelelő egykori jelölés. Tehát amikor egy szerző a copyright jelét írja a szövege fölé, vagy írja a szövege alá, akkor ez azt jelenti, hogy jogot, igényt formál arra, hogy csak az ő beleegyezésével, vagy az ő hozzájárulásával lehessen a képet publikálni, vagyis tovább árulni. Ez azt jelenti, hogy minden egyes példányból, amit elad, részesedni szándékozik. Említettem már a múltkor, amikor elkezdtünk beszélni a részkarcolásról, mint sokszorosító műfajról, hogy ez egy gazdasági vállalkozás. Mint ahogy a festészet is egy gazdasági vállalkozás, az egész 17. század, úgy kell elképzelnünk, 17. századi művészetet, Rembrandtot is, meg a műhelyét is úgy kell elképzelnünk, mint egy igazi, klasszikus üzleti vállalkozást, ahol borzasztó sok múlik azon, hogy sikerül-e a terméket a piacon elhelyezni, értékesíteni. Az egész sokszorosítás probléma szorosan összefügg ezzel a piacosítással. Most nem akarok belemenni, mert majd később is kerül a beszélni, nem akarok belemenni abba, hogy miért, mik motiválták Rembrandtot abban, amikor ilyen erőteljesen ilyen módon, direkt módon is jelezte a jogi igényeit a részkarcon. Szóval szokatlan módon mondom, mert ezt egyébként nem tette meg. Ez azt mutatja, hogy ez a lap maga igen igényes műnek számított, igen fontos volt a számára, hogy ezt a lapot szignálja, datálja, nevét adja hozzá, és a jogait megfogalmazza vele szemben. Mi lehetett ennek a magyarázata? A magyarázat a képnek a genezisében rejlik, nevezetesen abban, hogy ez a festmény, tehát a festmény, amik először készült, az egy nyilvánvaló előképre, nevezetesen Lukas Forstermannak, Rubens kopistájának, egyik vezető kopistájának egy rézmetszetére megy vissza. A rézmetszet Rubens híres antwerpeni oltárképének, az antwerpeni székesegyház, ma is ott látható hatalmas méretű antwerpeni székesegyház, az hatalmas méretű oltárképe, a levétel a keresztről, ennek egy rézmetszet kópiája. Rembrandtnak, bár fix bizonyítékunk nincs rá, de hát nagyon valószínű, hogy ezt Rembrandt jól ismerte, ez egy igen népszerű és Európa egyik akkoriban legismertebb festményéről van szó, tehát ez olyasféle főműnek számított a korabeli Európában, korabeli Európa festői nyilvánossága előtt, amiről egy Rembrandt formátumú és főként Rembrandt ambíciójú fiatal művész föltétlenül tudott. Tehát ez Forstermannak a metszete. Forstermannak a metszete pedig Rubens festménye alapján készült. Ez tehát a festmény, az antwerpeni nagy kép, 1611 és 14 között keletkezik. Rubens éppen akkor jön haza Itáliából, 1600-as évek, 1610-ig terjedő első évtizednek a második felében Rómában dolgozik, a Santa Maria Invalicellában. Ott festi meg a híres, a nagyobb főoltárt, és részben éppen a római reprezentáció tapasztalatait közvetíti észak felé, a flamand közönség felé, amikor ezt a képet is megfesti. Tehát egy reprezentatív nagy műről van szó, egy nagyon ismert, akkorban nagyon ismert festményről van szó. Na tehát miről van szó? Arról van szó, hogy van egy festmény, Forstermann pedig a festményről készít egy részbemetszett kópiát. Egy részmetszett kópiát. Látható, hogy a kópia megfordítja a festményt. Vagyis amikor a részmetsző metsz, akkor egy az egyben metszi a képet a lemezre, egy az egyben másolja a képet a lemezre, és a kópián fordulnak meg az irányok. Rembrandt pedig a metszetről készít egy festményt. De mivel ő már a fordított irányról készíti a festményt, ő már azt látja, ezért nyilvánvaló, hogy ő a forstermanni mintát fogja követni. Rembrandt fordítottan helyezi el a figurákat, mint ahogyan Rubens. Tehát ugye Rubens festette egy nagy képet, Forsterman lemásolta a képet, Rembrandt ismerte a másolatot, és megfestette a maga verzióját a Rubensre. Forstermannak a műve, a részmetszet, az tulajdonképpen csak egy információ hordozó, egy anonim közvetítő. Rembrandtot valójában nyilvánvalóan nem Forsterman részmetsző művészete, hanem Rubens festészete érdekli, az foglalkoztatja, és annak akar egy sajátlagos új versenytársként a piacon föllépve, annak akar konkurenciát csinálni. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a fiatal Rembrandt ennek a képnek a megfestésével és azzal a tudatos gesztussal, ahogyan Forstermannon keresztül Rubenshez nyúl, a saját festői ambíciót fogalmazza meg. Egy nagy igényű kísérlet arra, hogy bemutassa, hogy ő is lesz olyan festő, mint amilyen Rubens, akinek a képe ugye akkor már több mint 20 éve az antwerpeni katedrálisnak a dísze. Csak hogy. Ja, most itt ezt akartam mutatni, hogy látjuk, hogy a két képben egy csomó kompozíciális különbség van, amiben most nem akarok belemenni, mert egy nyilvánvaló, mert valójában nem ez a témánk, csak azt akarom mutatni ezzel, hogy Rembrandt nyilvánvalóan Rubens referál, amikor a saját képét csinálja, de valójában, mivel részmetszetről dolgozik, meg is kell, hogy fordítsa az eredetit. És ez őt szemmel láthatólag nem zavarja. Sőt, abban sem vagyunk biztosak, hogy tudta, hogy az eredetiben ez oldalfordítottan jelent meg. Hiszen nem járt soha életében Antwerpenben, nem láthatta a képet eredetiben. Na most akkor nézzük a méreteket. Hát a vicces az, hogy Rubensnek a képe egy 4 méter 20x 310-es hatalmas, irdatlan méretű kép. És Rembrandté meg 90x 65-ös. Körülbelül 20-szor fér el Rembrandt képe Rubensén. És az a picike kép szolgál a festői ambíciók nyilvánvaló látványos demonstrálására. Kicsit komikusnak hat ez a dolog, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a 17. század közepén Hollandiában, Amsterdamban nem léteztek ilyen méretű nyilvános megbízások. Az egyetlen nagyméretű nyilvános műfaj, amelyben a festők kipróbálhatták magukat, az a csoportkép volt, de az egy egész más természetű dolog, semmiképpen nem elbeszélő kép, és az a portrénak egy ilyen furcsa, sajátos holland formája, és tudjuk, hogy Rembrandt már csoportképben kipróbálta magát, hiszen a tulpanató műről korábban már egyszer röviden értekeztünk, az is egy évvel már gyakorlatilag egy időben keletkezik a levétellel, és egy évvel előzi meg a levételnek a részkarc változatát. Tehát kevés, az a puszta tény, hogy Frigyes Henrik egyáltalán egy, egy elbeszélő képsorozatot rendel meg, egy biblia illusztráló festmény sorozatot rendel meg Rembrandttól, önmagában egy furcsa, a korban szokatlan megrendelés. Valójában Frigyes Henriknek egy privát megrendelése, ezért is a méretek. Nem nagy nyilvánosság elé szánt képekről van szó, és Frigyes Henrikről tudjuk, Rembrandt levelezésében fönnmaradt 7 levele, és ebből a levelezésből kiderül, hogy Frigyes Henrik a 7 képből, most nem hoztam el őket, mert félre vinnék az okoskodásunkat, Frigyes Henrik a 7 képből 2-t a hálószobájában akasztatott fel. Tehát ez egy, ha tetszik, magánhasználatú isztóriák, magánhasználatú elbeszélő képekről van szó. A kettő közötti különbség ég és föld. És mégis, most csináltam egy olyan ábrát, ahol az látszik, hogy mik az arányok a festmények és a sokszorosított grafikák között. És tessék megnézni, hogy ez a picike kis festményhez egy majdnem kétharmad akkora részkarc járul, míg Fostermannak a részmetszete az alig nagyobb, mint Rembrandté. Olyan ez, mint hogyha Rembrandt a részkarcával Fostermannal szeretett volna a versenyre kelni. Nem csak az érdekelte őt, hogy tud-e olyan kompozíciót alkotni, tudja-e elég eredeti módon variálni a nagy, klasszikus elődöt, hanem hogy tud-e olyan másolatot készíteni a saját festményéről, amely a Rubens festményről készült másolattal tud versenyre kelni. Egy nagyon komplex festői ambíció fogalmazódik meg ebben a helyzetben, és ugye természetesen ne felejtsük el, mert voltaképpen erről kell igazából majd beszélnünk, ez az igazi kérdés, hogy Rembrandt a festményre festménnyel válaszol, és nincs neki arra se pénze, se embere, de főként ambíciója, hogy az ő festményét valaki más másolja, ő maga másolja a saját festményét. És aztán majd tudjuk, hogy ennek a részkasznak egy első verzióját egy tanítványa, vagy hát mondjuk tanítványnak nem nevezném, de mert valójában nem volt tanítványa, de egy munkatársa, Jan van Vliet ismétli meg, tehát a részkarcról készül egy részkarc másolat, amely egyébként technikailag rosszul sikerül, és ezért ma csak a töredékét, vagy tehát egy nagyon rossz minőségű printet tudunk róla, tudom mutatni, annyira rossz, mert megpróbáltam beszkennelni, de nem sikerült, semmi nem látszik belőle. Itt valamelyik kötetben meg tudom mutatni, akit érdekel. Na, tehát mindegy, ezt csak zárójelben mondom, tehát a lényeg az, hogy Rembrandt a saját kopistájaként, a saját festői művének a másolójaként is bemutatkozik, és fölveszi a versenyt Rembrandt kopistájával, Forstermannal. A nagy különbség az természetesen az, hogy Forsterman részmetsző, Rembrandt meg részkarcoló. És a nagy kérdés az, hogy vajon a részkarc mennyiben használható a részmetszet versenytársaként, mennyire képes ugyanazt produkálni, mint amit a részmetszet tud. Most, hogy ezt a problémát megértsük, ehhez kell egy kicsit elmélyülnünk abban, amit az Oli már a múltkor elkezdett, a technika problémáival. Tehát most tulajdonképpen az a feladatunk, hogy azt értsük meg, hogy mit csinál Rembrandt, amikor részkarcol. Legalábbis a korai Rembrandt mit csinál akkor, amikor részbe karcol. Hogy ezt megérthessük, először azt kell megnéznünk, hogy mi az, amivel versenyez. Hiszen nyilvánvaló, hogy versenyzésről van szó. Arról van szó, hogy olyan másolatot akar létrehozni, amelyik jobb másolat, mint amilyen az eredeti, amely maga is másolat. Most sajnos az a helyzet, hogy Forstermannak a lapjáról nem találtam elég jó minőségű illusztrációt, és így kénytelen vagyok egy kicsit egy generációval korábbra visszalépni, annak a Henry Goltziusnak a részmetsző művészetét egy picit jellemezni, aki Forstermannak a mestere volt, és akiből tulajdonképpen az egész Rubens féle kopista műhely kifejlődik, az ő művészetéből fejlődik ki Rubens másoló műhelye. Ugye Rubens az 1610-es években, amikor letelepszik a brüsszeli udvarban, akkor igen gyorsan hivatalos festővé válik, és mint minden akkori, pláne nagyméretű megrendelésekkel foglalkozó festő, természetesen egy hatalmas műhelynek az élén áll. Számtalan festő, mester segítkezik neki a nagyművek kivitelezésében. Ami Rubensnek az újítása volt, az az, hogy ő létrehozott a műhelyen belül egy külön kopista részleget, egy külön másoló részleget. Több mester nevét is ismerjük ezek közül. Forsterman volt az egyik, Pontius volt a másik, akit mondjuk így, akinek a nevét illik ismerni. Martin de Vos és egy sor más mester dolgozott ebben a műhelyben Rubens keze alá. Fönnmaradtak Rubensnek a levelei, amelyben megfogalmazza az igényeit a kopistákkal szemben. És ez a tulajdonképpen érdekes, amit valójában meg kell értenünk. Mi a kopista dolga? Rubens világossá teszi, hogy a kopista dolga az, hogy a festmények festmény mi voltát lehessen látni a képeiken. Ehhez meg kell haladniuk azt a technikát, amellyel Golcius dolgozott. Úgyhogy most először azt kell megnéznünk, hogy milyen technikát csinált, követett Golcius. A kép, amit mutatok, Golciusnak egy ismert, híres darabja, az úgynevezett Farnese Herkules, amely egy antik szobor már töredék volt, szobor maradvány volt, amit Rómában ástak ki, és az egész Quattrocento második fele ennek a szobornak a csodájára járt. Tudjuk, hogy például Michelangelo is több kései művében vette alapul a Farnese Herkulesnek a töredékét. Most ami miatt ezt a dolgot mutatom, az nem a Farnese Herkules, mint szobor, hanem az, hogy ez egy szobor, amelyet egy kopista lemásol. Hogyan tudja Henry Golcius a maga rézmetsző technikájával azt érzékeltetni a nézővel, hogy egy szobrot lát? Ez a kérdés. Ráadásul ugye úgy van megcsinálva ez a vicces darab, hogy két néző figurát is oda rajzol alulra, hogy nehogy véletlenül ne vegyük észre, hogy ugye a szobor és a valóság az két különböző dolog. Hát, hogy mit csinál Golcius, azt a közelképekről tudjuk megállapítani. Arról a dologról van szó, amiről a Zoli már múltkor részletesen beszélt. Tehát a rézmetszés technikájáról. Mi ennek a technikának a lényege? Ezt még egy másik ábrával tudom jellemezni. Ez Golciusnak egy másik munkája, egy Merkur, amely azonban nem metszet, hanem rajz. Ez egy ceruza rajz, fehér alapra van rajzolva, és tulajdonképpen azt látjuk rajta, gyönyörűen kibukik a részletekből, hogy az előkészítő rajzon a rézmetszőnek minden egyes, majdan kimetszendő vonalat precízen előre meg kell terveznie. Hogy ezt az előre megrajzolt vonalrendszert hogyan viszi át a lemezre, ez egy külön kérdés. A papírt ráhelyezték a lemezre, és átpontozták bizonyos értelemben. Ugye tudjuk, hogy ez egy régi technika, még valójában a freskó festésből ismeretes az az eljárás, hogy a nedves, ugye a probléma az, hogy van egy előre elkészített terv, de a vakolat, amire festeni akarnak, arra nem lehet rajzolni. És hogy hogyan lehetne a rajzot mégis fölvinni a vakolatra, erre találták ki azt a perforált karton megoldást, tehát hogy egy kartonban, egy az egyes méretű kartonban megcsinálják az ábrát, körülrajzolják, illetve a karton perforálják, a vonalak mentén kilukasztják, és fölhelyezik egy az egy méretű kartont a megfelelő helyre, a falnak a megfelelő helyre, és egy ilyen szénporos zacskóval végig kocogtatják, vagyis gyakorlatilag a perforáció mentén fölmásolják a rajzot a nedves vakolatra, és utána jön a maga a festés, amelyikben, ahol ugye nincs mód arra, hogy finom dolgokat fessen a festő, hanem gyakorlatilag kinagyoltan festi föl a freskót, és aztán utána, amikor az megszárad, megszikad, akkor aztán a finom részleteket szekó, vagy hát ilyen álszekó formában egészíti ki. Na ehhez hasonló dolg, vagy ehhez hasonló módon kellett, hogy eljárjanak a rézmetszők is, amikor vonalról vonalra minden egyes nyomot előre megtervezve elkészíti a metszetét. A rézmetszőnek egy éles metszőkéssel közvetlenül a lemezen kell dolgoznia. A lemeznek ellenállása van, a rézmetsző munkája kemény fizikai munka. Ráadásul olyan munka, ahol nem lehet hibázni, vagy hát nagyon-nagyon durva következményei vannak annak, hogyha a metszők és kiúlik a helyéből, és mondjuk keresztbe húz valamit, amit a terv szerint nem volna szabad keresztbe húznia. Nézzük meg, hogy a vonalak gyakorlatilag egyetlen irányban törésmentesen húzódnak végig az előre megszerkesztett és előre optikailag kimért vonalon, amelyen végig kell menniük, és ami változik, az a vonalaknak a hajlása, illetve a vonalaknak a vastagsága, a szélessége. Az a mód, ahogy a kés belép a lemezbe, bemélyedik, aztán újra kiemelkedik, újra bemélyedik, vagyis ahogy vastagodik és ahogy vékonyodik, az adja ki, mégpedig a másik, a mellette lévő vonallal párhuzamos játékában adja ki azt a bizonyos plasztikus hatást, hogy mondjuk itt egy orr, vagy egy szem, vagy bármi egyéb részletet előhoz és láthatóvá tesz a számunkra. Az egész technika lényege párhuzamos vonalszekvenciák, nagyon következetes, szigorúan előre kiszámított, végiggondolt, kimért rendje. Nagyon nem véletlen az, hogy a rézmetszésnek ez a hihetetlen türelmet, kitartást, fegyelmet, ügyességet és nagyfokú alázatot megkövetelő technikája az aranyművesség és a fémművességből fejlődött ki. Gyakorlatilag a rézmetszőket úgy kell elképzelnünk, mint aranyműveseket. Mint az aranyműveseket. Nagyon pici effektusokkal, nagyon szigorúan kontrollált, nagyon ellenőrzött, nagyon előre megtervezett, és nagyon-nagyon nagyfokú türelemmel kivitelező művészeket. Itt a hangsúly a kivitelezésen van. Mit csinál a rézmetsző? A rézmetsző részbe metszi át azt, ami ceruzával előre rögzítve van. És mi az, ami ceruzával előre rögzítve van? Az az előkép, amelynek ő a másolója. Mondhatnánk azt is, a rézmetszet lényegét tekintve genetikusan egy másodlagos, kiszolgáló, reproduktív technika. A reprodukció az azt jelenti, hogy egy eredetihez képest másodlagos másolatokat hoz létre. Ezt persze ne úgy tessék elképzelni, különösképpen a technika kifejlődésének az elején, mert hiszen amikor ez a technika még Finiguerra és Köre környékén, a 16. 15. század közepén, tehát a Quattrocento közepén, 1400-as évek, 1450-60-as években Itáliában valójában elindult a későbbi tömpeni diadal útján, akkor ez tényleg még nem volt más, mint egy ilyen iparművészeti díszítő technika. Rájöttek arra, hogy a faragott fémfelületeket nyomtatás is lehet, nyomása is lehet használni, és annak a lenyomatoknak szép esztétikai hatásuk van. Az első 100-150 évben nem alakult ki az eredeti és a másolatnak az a mitológiája, amely azonban Rubens korára már kialakul, és ez nagyon lényeges dolog. Rubens igénye, hogy a rézmetszők olyan metszeteket készítsenek, amelyekről az látszik, hogy a képek azok festve vannak, az annak a világos tudatáról árulkodik, hogy aki egy rézmetszetet a kezében tart, annak úgy kell nézni a rézmetszetet, hogy ő a rézmetszeten keresztül egy festményt lásson. Természetesen senki sem gondolta, hogy a rézmetszet azonosulna egy festménnyel. Senki sem gondolta, hogy a rézmetszet az valamiféle szemfényvesztés. A rézmetszet egy speciális művészet. De a dolga ennek a speciális művészetnek az, hogy festő értékeket tudjon közvetíteni. Például színek közötti különbségeket. Golciusnak a technikája erre például nem volt alkalmas. És Fostermannak a Golciusnál sokkal kifinomulta. Ugye Golcius állandóan az nagyon jól látszik ezeken a példákon, hogy borzasztó fontos, ugye a 16-80-as, 90-es éveiben vagyunk, tehát ez a manierizmus időszaka Európában. a flamand manieristák és Goltzius közéjük tartozik. Azokat a plastikus értékeket, amiket az itáliai művészetből vesznek át. Nagyon erősen a római hatások alatt álltak mindannyian, az egész Flandria tulajdonképpen is meg voltak bolondulva az olaszokért a 16. század második felében. Nos hát Goltziusnak ez a technikája attól ilyen mechanikus, attól ilyen precíz, attól ilyen éles, attól van minden vonalnak, hogy az Zoli múltkor nagyon pontosan elmondta, minden vonalnak penge élesek az árkok a széleiken. Ahhoz, hogy ez a hatás, ez a hihetetlenül villódzó plastikus hatás létrejöjjön, ahhoz két dolog kell. A vonalaknak rendkívül éleseknek és tisztáknak kell lenniük, és a vonalak közötti távolságnak, amelyek között az optikai hatás létrejön, a hosszú és a keresztirányú vonalak közötti távolságnak rendkívül egyenletesnek kell lennie. Ez az egyenletesség a garanciája annak, hogy plastikusnak fogjuk érzékelni a vonalaknak a mozgását. És ahol ez az egyenletesség valamelyest csorbát szenved, vagy legalábbis összesűrűsödik, ott áll elő az árnyék, illetve a fénynek a hatása. Valójában az ilyen képeken nem fények és árnyékok ábrázolásáról van szó, hanem a testek gömbölyűségének az ábrázolásáról, amit leginkább természetesen a vonalaknak a mozgatásával lehet elérni. Tehát a vonal gyakorlatilag körül leírja a testnek a mozgását, az izomnak a mozgását. A vonal követése végigköveti a testen belül a hajlatoknak a rendjét. Az egész testet egy vonalhálóval rajzolják körül, minthogyha szószoros értelmében az egész test körül rajzolható volna. És az egy test körül is rajzolható ilyen hálóval. Ezt meg lehetne valóságban csinálni. Nyilvánvaló azonban, hogy itt egy optikai hatásról van szó, egy optikai effektus kihasználásáról van szó, és Goltziusnak ez a technikája csődöt mond akkor, amikor festményértékeknek, mondjuk például a színeknek az érzékeltetését kellene. És Rubensnek pont ez volt az igénye. Rubens definitíven megfogalmazta a saját kopistájával szemben, hogy az ő képét úgy kell lemásolni, hogy azon a színek például beazonosíthatók legyenek. Nem úgy természetesen, félre értsük. Tehát ezt nem úgy kell elképzelnünk, mint hogyha azt mondta volna Rubens, hogy most én nekem olyan úgy másold le a festményemet, hogy erről a fekete-fehér másolatról meg lehessen állapítani, hogy ez kék, hogy az zöld. Vagy ugye, hogy ez vörös, és ez mondjuk kék. Ugye, annak megfelelően, ahogyan a festményen látjuk. Erről nincsen szó. Ilyesmit nem lehet követelni. De azt megköveteheti, hogy például, és ténylegesen ez a helyzet, hogy ahol például a képen vörösek vannak, a festményen vörösek vannak, tehát itt és mondjuk ott fönt, hogy azok között a szekvenciák között, amiket a képnek ezen a részén, meg azok között, amit azon a részén használ, legyen azonosság. Azonos módon álljon össze, jöjjön létre a vonalháló. Tehát, hogy optikailag álljon elő az az összbenyomás, hogy itt összhangban vannak egymással a foltok. Nem a színek, mert azt nem lehet, de a foltok összbenyomása egymással valamilyen mértékig harmonizálható legyen. Nem tudom, hogy világos-e, hogy miről van itt tulajdonképpen szó. Arról van szó, hogy a rézmetsző mesternek a tehetsége azon mérődik meg, hogy mennyire sikerül a saját médiumán keresztül egy másik médiumnak a kvalitásait érzékeltetni. Ez azt jelenti, hogy a rézmetszés egy transzparens médium kell, hogy legyen. És minél transzparensebb, annál jobb. Minél jobban képes elrejteni a saját logikáját, a saját ábrázolási rendjének a logikáját a festmény kedvéért, annál jobban tud megfelelni a festő igényeinek. És hát a festő fizet, a festő tartja fenn a rézmetszőt, ő fizet neki ezért a munkáért. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni azt, hogy a modernitás, a modern kultúra egyik alapkérdéséről van szó. A technikai sokszorosíthatóság kérdése, vagyis az, hogy az a médium, amelyben az a sokszorosítás végbe megy, vagyis amelyben az egyedinek, az eredetinek a multiplikálása, és a kommunikálása, vagy pontosan az egyéni kommunikálhatóvá válik, terjeszthetővé válik, hogy Rembrandt számára minden további nélkül nyilvánvaló legyen, hogy egy Forsterman metszet alapján egy Rubens festménynek tudja megteremteni a versenytársát. Gondoljunk ebbe bele, micsoda egy abszurd gondolat tulajdonképpen. Hogy a festővel akarok versenyezni, de a festményt nem látom, hanem egy anonim médiumon keresztül tudok róla. A médiumnak ez az anonimitása, ez az igazi probléma. A médium transzparencia az igazi probléma, ami a feltétele annak, hogy a médiumon keresztül láthatóvá váljon az a valami, amit a médium hoz elő. A rézmetsző tehát láthatóvá tesz valamit, de az, amit láthatóvá tesz, az akkor teszi láthatóvá, hogyha ő maga eltűnik ebben a látszásban. Természetesen, még egyszer szeretném hangsúlyozni, a 17. századi emberek sem voltak ostobábbak, mint amilyenek mi vagyunk. Nem tévesztették össze a valóságot a mozival. Nem tévesztették össze a testek valós világát, a dolgok valós világát a mediatizált képükkel. De ahogyan mi is állandóan, mániákusan ülünk a moziban, nézünk, mint Szerzsa a gömmoziban, hogy a népi mondás mondja, és oda vagyunk azokért a mediatizált látványokért, amelyeket a valóság helyett fogyasztunk, és bár tudjuk, hogy azok helyettesítőek, mégis hajlandóak vagyunk belemenni a játékba, hogy elfogadjuk. Sőt, tudjuk, hogy nem csak, hogy belemegyünk ebbe a játékba, hanem bizonyos értelemben fogjaivá is válunk ennek a játéknak, amik úrá lesz fölöttünk, és aztán már képtelenekké válunk arra, hogy elválasszuk egymástól a médiumok anyagát, attól a valamitől, ami megjelenik bennük. Tehát most nem akarnék ilyen média elméleti spekulációkba bocsátkozni, mert nem is kenyerem, meg nem is érdekel olyan nagyon, de a probléma azért itt már nyakig vagyunk ebben a problémában. És én megfogalmaznám most, lehet, hogy még talán idejekorán van, de megfogalmaznám rögtön azt a talán kemények vagy erősnek ható tézist, hogy Rembrandt zsenialitása, művészi zsenialitása, vagy inkább így mondanám, az a váltás, amelyben ez a zsenialitás megnyilvánul, mondjuk az 1632-es és 1642-es kép közötti váltás, az egész stílus váltás, amely a 40-es évekre a művészete átmegy, és az 50-es évek elejéig, a 40-es évek végére eljut egy olyan fokra, ahol már tudjuk, hogy Rembrandtról van szó, az messze menőkig ennek a médiumnak, ennek a problémának a felismeréséből fakad. A médium ugyanis nem transzparens. Soha nem volt az, és bármennyire törekszik arra, hogy az legyen, valójában minden törekvés arra, hogy transzparensé tegye magát, ikonoklasztává is teszi, képrombolóvá is teszi, meggyilkolja, mint művészetet. A korai Rembrandt nagyon erőteljesen a médium transzparenciának a bűveletében alkot. Láttuk a korai Lázár képen, a korai Judás képen, azokon a korai példákon, amiket idéztem tőle, hogy a túlpanatómián is tömpen ugyanezt láttuk, hogy Rembrandtot olyan mértékig lenyűgözi a figurák mozgása a színpadon, a dramaturgiai összefüggés, az emberi világ, az emberi gesztusoknak az egymáshoz feszülés, az a kondenzációja, egy drámai pillanatban való konfrontálódása, összetorlódása oly mértékig lenyűgözi, annyira elfoglalja, annyira ez határozza meg az egész világlátását, hogy az a médium, amin keresztül rálát a színpadra, amin keresztül létrehozza ezeket a kollíziókat, ezeket a konfliktusokat, az hogy úgy mondjam, mint nem létező, mint olyas valami van adva, mint egy technikai feladat, amit meg kell csinálni ugyan, de csak azért kell megcsinálni, hogy az effektusok mégis létrehozhassák azt a térillúziót, azt a dramaturgiai illúziót, azt a színpadi jelenlétet, annak az illúzióját, amely a képek voltaképpeni tartalmát adja. Beszéltünk a Röpuszóáról a múltkor, tehát az előtérbe tolt sötét figurák és a mögöttük lévő fény viszonyáról, mint egy tipikus példája, a röpuszkodás tipikus példája annak, hogy a médium transzparens. Mert a röpuszkodás akkor működik igazán, hogyha emlékeznek, ezt mondtam már a múltkor, hogy a röpuszkodás hatásnak a lényege az az, hogy a köznapiság észlelésének a határán van. Tehát van olyasmiről van szó, amire külön figyelem nem irányul, a perifériális látás logikájára épül, a külön figyelem nem irányul rá, de azáltal, hogy ott van, azáltal, hogy láthatatlanul, mint egy észrevétlenül, mégis ott dolgozik az észlelésnek a peremén, ettől valószerűbbé teszi azt, amire a figyelem voltak éppen irányul. És mivel a figyelem az emberi mozgásokra, a drámára, az eseményre, a cselekményre irányul, az összes röpuszkodás figura drámai szempontból nem játszik jelent szerepet, hanem ezt a bizonyos, a figyelmnek ezt a fókuszálását, a térbe való koncentrálását, a tájra való irányítását segíti elő. Ahhoz, hogy ez ilyen effektus működjen, az kell, hogy a röpuszkodásról ne legyen világos tudatunk, ne irányuljon meg, hát a figyelem a röpuszkodásra, mint fogásra, mint műfogásra, mint eszközre. És semmiféle olyan eljárásra a festésben, az alkotásban, amely technikai természetű reflexiót követel meg, ne irányuljon figyelem, amely el tudná terelni a néző odaadását a átadását a cselekménynek, a néző identifikációt. Rembrandtnak 10 év alatt ebbe az irányba változik meg az érdeklődése. Ez természetesen, hogy ez mi okozza, ezt nem tudom. Megmondom, nincs erre, hogy milyen oksági magyarázatom, hogy ez miért történik meg, de az tény, hogy ez a művészi, hogy is mondjam, művészi nézőpontváltás, vagy a művészi fókusz szerepének az újraértékelése, ez messze menően befolyásolja a történetek interpretációját. Tehát megváltozik a történetek természete azáltal, hogy a médium, amin keresztül a történeteket nézi, maga is előtérbe tolakodik, és maga is kezdi átalakítani a művészi látásmódot. Azt gondolom, hogy ez az a dinamika, amit a Rembrandt művészetében meg kell érteni, és ha ezt megértjük, akkor valószínűleg többet fog megérteni a rembrandti művészet mélységéből és jelentésességéből, jelentékenységéből, mint hogyha csak így általánosságban darabozunk róla. Mert a médium tudása az a médium tudása. Vagyis az olyan típusú tudás, amely a nézőtől is megköveteli az ilyenfajta reflexiót. És ezért nem mindegy, hogy egy festmény festve van, vagy egy mű festve van-e, vagy rajzolva, vagy részbe karcolva, vagy részbe metszve, vagy hogy mi az a technika, mi az a médium, amely létrehozza, amelyben megteremtődik, amely a láthatóságait előhívja. Itt azt szeretném, ha nagyon világosan értenék, hogy ez egy módszertani interpretáció elméleti kérdés. A képek nem fix láthatóságok. Tehát nem lehet őket úgy fölfogni, hogy van egy látványvilág, és akkor jön egy technika, amely ezt a látványvilágot valamilyen módon rögzíti, és számunkra lehetővé teszi azt, hogy mi ezt a látványvilágot már mint rögzített tárgyat kezdjük el, mint ami objektív faktumot vizsgálgatni. A képek nem objektív faktumok. És a láthatóságok, amelyeket előhívnak, azokat nem faktumként hívják elő. Nem faktumként tartalmazzák. A képek láthatóvá tesznek. A dolgok előjönnek a láthatóságba a képek meghatározott konstrukciói révén. Ha én egy ilyen rézmetszeten csak könyököt, meg markot, meg izmot, meg vállat látok, meg égboltot felhőkkel, akkor én tulajdonképpen nem látom a képet. De egy ilyen kép esetében, pláne hogyha valaki azért ez itt most ezt módon föl van nagyítva. Minden további nélkül elképzelhető az, hogy úgy nézzünk rá a képre, hogy a szoborra vonatkozó információkat, és csak a szoborra vonatkozó információkat akarjuk róla olvasni. És hát használják is így a képeket. Hiszen tudjuk, hogy például a fotókat is így használjuk. Az információ értéküket akarjuk, mert föltételezzük, hogy ők maguk információkat hordoznak egy dologról. minden reprodukciós technika ebből a funkcióból nyeri az értelmét, hogy információkat közvetít. A kérdés azonban az, hogy amikor információkat olvasunk le egy, vagyis faktumokat, tárgyi összefüggéseket olvasunk le egy képről, akkor vajon a képet látjuk-e? Azt látjuk-e, amit a kép csinál? Vagy pedig úgy csinálja a kép, amit csinál, hogy eltűnik az információ mögött, és épp azt nem látjuk, amit a kép csinál. Nem tudom, hogy világos-e. A képeket tehát nem faktumoknak kell fölfogni, amely tárgyi információkat közvetít egy tényállásról, hanem inkább olyan készülékeknek, amelyek előhoznak a láthatóságba, láthatóvá tesznek, és ilyen értelemben a szemünk előtt, vagy a szemünk által, vagy a mi részvételünk által teremtik meg a saját tárgyukat. A reprodukciós technika, ne hagyjuk magunkat félrevezetni. Nem úgy áll a dolog, hogy bármennyire is ez a látszat, hogy van egy eredeti Rubens festménye, jön Fosterman, lemásolja, nézem a Fosterman metszetét, és látom a Rubens képét. És bár tudom, hogy ezt azért mégse Rubens festette meg, ez mégse akkora, mint amikor az antwerpeni oltár volt, de mégis hajlandó vagyok belemenni abba a játékba, hogy amit én most erről a képről leolvashatok, az az, amit Rubens arra a festményre fölfestett. A kettő közötti különbségről pedig jótékonyan hallgatunk. És ameddig ez a hallgatás, ez a jótékony hallgatás fennáll, addig Fosterman képe Rubens festménynek a máslata. És minden információt, amit leolvasok róla, azt Rubens képéről olvasom le. Rosszul mondom. Azt róla olvasom le, de az Rubens képére vonatkozó információ. A rézmetszet nézése azonban nyilvánvalóan több, mint egyszerű keresztülnézés. És hát ez a probléma. Ezt kell megérteni, hogy mi történik a nézés közben. Azt gondolom, hogy Fosterman és Golcius és Marcantonio Raimondi, akit az egész história kiindul, és akinek a itt valamelyik kolléganő a múltkor említette, hogy maga volt. A kolléganő ugyanis írt a művészettörténet szakon egy dolgozatot Marcantonio Raimondiról és a Raimondinak a Raffaello kópiáiról, és ugye az egész Rubensi ötlet, hogy létrehozza a saját kopista műhelyét, az ugye természetesen a nagy előd Raffaello mintáját követi, hiszen Raffaello volt az első, aki többen professzionális metszőként alkalmazta Raimondit, és ugye az ő metszetein keresztül terjedt el egész Európában Raffaello művészete. Jó, még egy aspektust el szeretnék mondani ennek a médium transzparenciának a kérdése kapcsán, ami nagyon lényeges. Ez a pont, amikor a művészek, a festők elkezdik másoltatni a képeiket, vagyis átiratni őket mesterek segítségével egy másik kódrendszerbe. A festészet kódját átvinni a réz, a nyomtatott, vagy a mélynyomású nyomtatott grafikának a kódjába. Ez az a pont, ahol a művészettörténet születik. Giorgio Vasari, akit a művészettörténet atyának szokást nevezni, nem véletlenül egykorú Marcantonio Raimondival. Itt egy nagyon-nagyon érdekes összefüggésről van szó. Gondoljuk ezt egy picit végig. Mi a művészet történet? Ki a művészet történész? Mit csinál a művészet történész? A művészet történész, mondjuk, hogy nagyon egyszerűen és kicsit gyalogosan, képeket hasonlít össze. És azt mondja, mondjuk Vasari nem túl komplikált történelmi modelljében, hogy voltak a görögök, szóval voltak az antikok, akkor volt a sötét kor, ami középre esett, ez a középkor, és volt az újjászületés. Tehát, hogy születés, sötét, szünet, újjászületés. Ez a Vasari-féle modell. Elég mélyen beitta magát az európai embernek a tudatába. Ez a nem túl bonyolult történeti modell, az első művészettörténeti modell. azonban egy dolgot föltételez. Azt föltételezi, hogy egy antik művet, egy középkori művet, egy görög stílusú, vagy barbár stílusú művet, ahogyan Vasari nevezi, és egy reneszánsz stílusú művet egymás mellé helyezzek, és összehasonlítsam őket. Mi a feltétele egy ilyen összehasonlításnak? Minden összehasonlításnak mi a feltétele? Egy közös nevező. Kell egy közös nevező. Kell valami, amelyben mind a hárman közösek, hiszen a különbségei csak akkor mérhetők össze, hogyha valamiben mégis azonosak. Abban a pillanatban, amikor komolyan elkezdenek gondolkodni a művészet kedvelői azon, hogy történetileg értsék meg a művészetet, vagyis különböző korszakokból származó műveknek a közötti összefüggéseket tisztázzanak, szükségük lesz egy olyan technikára, amelyben erre a közös nevezőre át tudják fordítani a képeket. Ezt a közös nevezőt mondjuk a művészettudományban nevezhetjük stílusnak. Tehát mondhatjuk azt, hogy minden művészetnek van stílusa. És mivel van stílusuk, vannak stílusalkotó szempontjaik, ha azonosan, következetesen alkalmazzuk ezeket a stílusalkotó szempontokat, akkor minden műalkotás leírható, mint ezeknek a szempontoknak valamilyen kombinációja. Ahhoz, hogy ezt az összehasonlítást megtessük, reprodukciós technikákra van szükségünk. És tulajdonképpen a rézmetszés az első olyan reprodukciós technika, amely lehetővé teszi, hogy műalkotások közötti stíluskülönbségek is láthatóvá váljanak. Nem tudom, hogy érthető ez. A modern művészettörténettudomány nincsen meg a metszetgyűjtemények, a szoborgyűjtemények, a szoborkópia gyűjtemények, és nincsen meg a fotográfia nélkül. Hogyan tud ma valaki művészettörténetet tanulni fotók nélkül? Ezek a technikák, hogy sokszorosítsák, vagyis és egy sokszorosítás révén egy médiumban közös nevezőre hozzanak végtelen sokféle különböző stílusú tárgyat, ez az igény, Vasarinál jelenik meg először, és Raimondinál realizálódik először. És innentől fogva folyamatosan, egészen napjainkig, a digitális technikáig meg se tudunk mozzani nélküle. Én se tudnám megcsinálni ezeket a PPT-ket, hogyha nem volna digitális technika, amely lehetővé teszi, hogy nagyon különböző képeket egy közös technológiai bázison úgy mutassanak be, minthogyha ezek összehasonlíthatók volnak egymással. A képfelbontásnak a technikái ma már annyira kifinomultak, hogy ezt, és vegyük észre, minél jobb egy felbontása egy képnek, annál kevésbé látszik rajta az, hogy kép. Annál kevésbé látszik rajta az, hogy médium, amelynek saját logikája van. Minél jobban észlelhető egy fotónak a rossz felbontása, vagy egy rossz fotónak a rossz felbontása, minél közelebb megyek egy fotóhoz, és minél jobban szétesik a pixelekre vagy. Szóval minél jobban látom a rastereket vagy a pixeleket, minél jobban látom egy képen, annál jobban látom azt, hogy az egész kép ezekből a mesterséges elemekből van összeállítva. Ezeknek az elemeknek az összjátéka hozza létre a láthatóságnak azt az illúzióját, amit egyébként, ha nagyon jó a felbontás, nem tudnék szabad szemmel követni már. A primitív, ezt most így nagyon idézőjelbe teszem, de tulajdonképpen az, amit a Golcius csinál, ez egy primitív raster technika. Azért primitív, mert nagyon látszik. És tulajdonképpen, amikor Rubens azt követeli Fostermanéktól, hogy a festmény festményszerűségét tudják hozni, az azt jelenti, hogy ez neki túl durva. Ennél finomabbat akar. Olyat, ahol nem látszik ennyire a rézmetszet mi volta. Ahol a vonalak jobban összecsukódnak, és látványos festői árnyékokká, festői fényeké, festői foltokká, és nem tudom, még mi mindenek állnak össze. A trend tehát abban az irányban megy, hogy a médium egyre transzparensebbé váljon, és minél transzparensebb, annál inkább lesz az, vagy teljesíti a kép a feladatát. Hogy tudnék azt láttassa, ami nem ő. Aminek ő csak a láttatója. És emlékszel, hát tudjuk, hogy amikor a fotó megjelenik a 19. század közepén, akkor micsoda döbbenetet vált ki a legtöbb emberben, hogy hát ilyen nincs, hogy ennyire valószerű legyen egy kép. És mi ma már mennyire tudjuk, hogy de mennyire, hogy van ilyen, és hogy ez a fotó mennyire nem valószerű tulajdonképpen. És gondoljuk a mozgókép, amikor megjelent, és a digitális kép, és most nem ragozzám tovább a médium történetét. A lényeg az, hogy a minden sosszorsítás, vagy ebben az értelemben minden ilyen típusú technika a médium transzparenciának a fokozása irányába hat. Minden technikai javítás a médiumban, az mind a transzparenciát növeli. Az átlátszóságát a médiumnak, azt növeli. Vagyis amikor Rembrandt, majd látni fogjuk, ma már nem, de majd látni fogjuk, hogy amikor Rembrandt a részkarc saját dialektikáját felismeri, és elkezdi kreatívan használni, akkor ez a kreativitás a részkarcban, hogy úgy mondjam, akadályokat gördít a tekintet elé, amely szeretné a dolgot látni. Amely a dologban érdekelt, és nem a médiumban. Folyton a médium folyton oda tolakszik a néző elé, és nem engedi a dolgot látni. Nem engedi a dolgokhoz közel férkőzni. Nem engedi a dolgok jelen valóságát a maguk illuzórikus teljességében megmutatkozni. És ez egy művészi terep, ahol óriási játék lehetőség van. És hát Rembrandt erre ráérez, és hát a festészetben egész más módon kell ezt előállítani, mint a részmetszésben, vagy a részkarcban, és a rajzban egész más, és a tollrajzban egész más, mint a krétarajzban, és a ceruzával egész más, hogy jön ez létre, mint a mondjuk a monumentális falfestészetben. Ez a legkülönbözőbb fajta művészetekben, a legkülönbözőbb fajta technikákban, a legkülönbözőbb fajta módon működik a médium. De a probléma innentől fogva adva van, és szerintem ez az ő zsenialitásának a és a modernitása gyakorolt óriási hatásának a voltaképpeni motorja. De most kellene tulajdonképpen elkezdenünk összehasonlítani azt, hogy mit is csinál? Mit is csinál? Mi az, amiben az, amit ő csinál, különbözik mondjuk attól, amit Goltzius vagy Fostermann csinált? Szándékosan ilyenkor azt javaslom, hogy sose az arcokat, vagy a kezeket, vagy azokat a részeket nézzük, ahol, hogy úgy mondjam, és ez nagyon érdekes dolog, azonnal, automatikusan, iszonyú erővel, közvetlenül a szemét látom. Nehezemre esik ezt a figurát úgy nézni, hogy itt most ilyen vagy olyan vagy, nem tudom én, nehezemre esik. Túl erős, túl direkt a tárgyhoz való viszony, vagyis túl transzparens a médium itt. De nézzünk olyan helyeket, ahol ez a transzparencia nem ennyire evidens. És amire ezért általában nem is szokott olyan figyelemesni. Tehát, hogy ott fönt, ugye ott van egy... Mit is kéne ott látnunk? Mit látunk? Az egy létra. Most tessék megnézni. A művésznek minden egyes síkot, minden egyes felületet külön valamilyen módon el kell választani a mellette levőtől. És ráadásul úgy kell elválasztani, hogy érzékeljük azt, hogy ott van egy tárgy, de ugyanakkor nyilvánvaló, hogy nincs arra módja, hogy ezt optikailag mindig teljesen következetesen oldja meg. A feladat egy kicsit ahhoz hasonlít, egyébként még jobban látszik ez a fény, ott látjuk, hogy jobbról beesnek ilyen fénypászmák. Nézzék meg, hogy ezek a fénypászmák miben különböznek egymástól. Valahol rajzol, és van, ahol iszonyatosan, aprólékosan próbálja eltüntetni, azt próbálja eltüntetni, hogy vonalakkal dolgozik. Annyira sűrűve fonja ezt a rasterhálót, annyira sűrűek ezek a vonalszekvenciák, amelyekkel operál, annyira beletűnnek a nagy egészbe, hogy a nézőnek az az érzése, hogy így valahogy, igen, létrejött valamilyen sűrűbb láthatóság, valamilyen intenzívebb jelenlét. Most arról nem beszélek természetesen, hogy Rembrandt itt ráadásul még azzal is meg kell, hogy küzdjön, hogy itt egy részkarcról van szó, amely szintén egy festményt imitál. Tehát itt nem, ezt a példát azért tartom nagyon fontosnak ennek a műnek a példáját, mert ezen nagyon jól látszik az, hogy nem szoktunk ma, kevés tudomást veszünk erről, de a 17. századnak nagyon világos tudata volt erről a médium problémáról. Tehát pontosan tudták, hogy itt egy fordítás történik, itt egy váltás történik, és ezt meg kell oldani technikailag. És ugye ne felejtsük el, mert ezt már többször mondtam, de szeretném nagyon nyomatékosan. Ezek a művek gyűjtők számára és hozzáértők számára készülnek. Ez nem hittérítés céljából, nem naív, egyszerű nézők, hogy mondjam, ez nem Biblia Pauperum. Ez egy nagyon kifinomult polgári kultúra, egy nagyon kifinomult polgári ízlés számára készülő expert művészet, szakértői művészet, amit nagyméretű, gyönyörű, díszes albumokban gyűjtöttek, és közelről, mint többször említettem, nagyítóval tanulmányoztak a hozzáértő művészek. Itt minden részlet, minden apróságra oda van figyelve. Nem csak azért van rá odafigyelve, mert a mester egy ilyen alapos és gondos ember volt, hanem mert tudta, hogy a közönsége figyelni fog. És erre fog figyelni. Erre a játékra fog figyelni. A transzparencia és a láthatóvá válás, az áttetszőség és az előtűnés, a kép egész dialektikájára. Az, hogy a 17. század olyan fantasztikus festő életműveket hozott létre, mint amilyen most csak Németalföldön vagy Hollandiában maradva, mint mondjuk Rembrandt mellett, mondjuk Vermeer, vagy Franz Hals, vagy Ruysdael, hogy csak a legfontosabbakat mondjam, akik ebből a szempontból jelentékenyek voltak, az mind azt mutatja, hogy ennek a korszaknak rendkívül kifinomult ízlé érzéke volt a kép dialektikája iránt. Hogy mi ez a képdialektika, arról a következő alkalommal akkor talán Raimondi kapcsán tudunk még beszélni. Jó?
Eper, első pesti egyetemi rádió.
Elhangzott Rembrandt részkarcok. Mítosz, szöveg, technika. Rényi András előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Az 5. rész hangzott el. A felvétel 2004. októberében készült.